XYZ.
10 év múlva akár kolonizálhatjuk a Marsot is, sőt aszteroidákról vagy éppen a Holdról pedig a Föld nyersanyag szükségleteit is kibányászhatjuk. Hogy meddig nyújtózhatunk az űrben, mikor lehetséges a következő égitestek kolonizációja, különböző égitestek gyarmatosítása és hogy beindul-e a közeljövőben az űrturizmus, arról beszélgetünk ma este, mindjárt kezdünk.
XYZ, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
Jó estét mindenkinek! A Föld minden jel szerint nem elég az emberiségnek. Ha viszont a technológia jó ütemben halad, nem csak újabb bolygónyi területek lesznek elérhetőek, de a különböző égitesteken lévő nyersanyagok kibányászva elérhetővé válhatnak az ember számára. Hogy hol tartunk most, de legfőképpen, hogy mi a jövője az űrszektornak, arról beszélgetünk ma este. A vendégem pedig Hírna Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője. Háló, jó estét!
Jó estét kívánok!
Azt hiszem, hogy mindig aktuális az a kérdés, és tulajdonképpen még azért nem teljesen egyértelmű rá a válasz, hogy el fogunk-e jutni más bolygókra, kolonizálni fogunk-e még a mi életünk során más bolygókat?
Jelenlegi helyzet alapján azt mondhatjuk, hogy ami biztosnak látszik, vagy elég jó esély van arra, hogy az ember visszatér a Holdra. Ugye hát a 70-es évek eleje óta nem jártak űrhajósok emberek a Hold felszínén. Ez akkoriban az Apollo program keretében történt meg, egy nemzeti program keretében. Az USA űrhajósai jutottak el a kísérőnkre, égi kísérőnkre, és várhatóan legkorábban 2024-ben, de nagy valószínűsége még mindenképp ebben az évtizedben térhetnek vissza űrhajósok a Hold felszínére, most már az Artemis program keretében. Ezt hasonlóképpen, mint az Apollót az amerikai űrkutatási hivatal, vagy hát az amerikai nemzet indította ezt a programot, ezt a kezdeményezést, de az Apollo programtól eltérően ez egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló program lesz, melyben többek között például az Európai Űrügynökség vagy a Japán Űrügynökség is részt vesz.
Hogy lehet az, hogy a 70-es években eljutottunk a Holdra, és azóta tulajdonképpen újra fel kellett találni azt a technológiát, amivel újra eljutunk? Azt gondolná az ember, lehet, hogy a nagyon laikus logikámat veszem elő, de azt gondolná az ember, hogy ha egyszer ezt meghódítottuk, akkor onnantól kezdve itt van egy járóút, amit tudunk alkalmazni.
A 60-as években egy hatalmas politikai akarat volt a mögött, hogy ember jusson el a Holdra. Ugye Kennedy elnök annak fényében, hogy a szovjetek az USA-t megelőzték, mind az első műhold felbocsátása, mind az első ember felbocsátása terén. Úgy érezték, hogy ezt az előnyt, ezt mindenképp ennek véget kell vetni, ennek a hegemóniának, és az USA-nak vezető szerepet kell betölteni a világűr kutatásában is. Ennek politikai üzenete volt, politikai okai, tehát féltek attól, hogy a rakétatechnika fejlődésével a Szovjetunió olyan technológiákhoz juthat, melynek révén jelentős akár katonai fölényre is szert tehet. Természetesen megvolt ennek a tudományos és polgári célú része is, tehát maga a program egy polgári célú program volt, nem katonai egyértelműen, de azért, hogy ekkora erőfeszítéseket tudott tenni akkoriban az amerikai kormányzat ezért, és óriási összegeket költöttek erre a programba, annak nagy szerepe volt annak, hogy ez egy űrverseny volt, ahol a két akkori világhatalom versengett azért, hogy a másikat megelőzze. Ezt követően viszont, miután az amerikaiak ezt a célt teljesítették, valójában az első repülések után az érdeklődés az amerikai nép részéről megcsappant. Igazából nem érdekelte annyira az amerikai népet az, hogy még további űrhajósok jutnak el a Hold felszínére, főleg annak fényében, hogy egyéb problémákkal küzdött az Egyesült Államok akkor, mint a nemzetközi politikában, csak Vietnámra érdemes gondolni, illetve hát a gazdaságban, hát azok a pénzek, amit akkoriban az emberesebb programra költött az USA, azt úgy sokan úgy gondolták, hogy lehet, hogy már is lehetnek költeni. És hát ami mindenképp fontos megemlíteni, hogy a szovjeteknek ezen a téren nem sikerült az amerikaiak nyomába érniük, tehát ők hivatalosan akkor nem ismerték be, hogy van Hold programjuk, valójában dolgoztak egy Hold programon, ők is embert akartak jutatni a Hold felszínére, de miután ez meghiúsult, és az amerikaiaknak ez sikerült, ők feladták ezeket a erőfeszítéseket, és más területeken kezdtek el fejlesztésekbe, például itt gondolhatunk a Föld körül keringő űrállomás programokra.
Na, hogyha már itt tartunk, ugye, ami kapcsán egyre többet és többet lehet hallani a föld körül keringő különböző dolgokról, az ugye Elon Musk, aki tulajdonképpen egy ilyen popkultúrás szenzációvá is vált, de nyilvánvalóan az ő technológiai újításai és innovációi megkerülhetetlenek az űrkutatás területén is, ami miatt viszont szerintem ugye nem megkerülhető többek között az ő tevékenysége, hogy egy olyan fajta megközelítése van, nem tudom, az egész űrkutatással kapcsolatban, ami tulajdonképpen függetlenül attól, hogy melyik ország vesz ebben részt, vagy melyik nem, igazából mindenkire kihatással van, ez pedig ugye a nyersanyagbányászat az űrben, ami ugye leginkább a Holdat érintette eddig, és különböző aszteroidákat. Hogyan állunk ezzel? Mert azt hiszem, hogy per pillanat ugye ez a hozzánk legközelebb álló, nem is tudom, teljesítmény, vagy legközelebb álló projekt, ami az űrhöz köt minket, hogy a Földnek ugye a hiányzó nyersanyag igényét, azt tulajdonképpen, hogyha én jól értem, akkor azt az űrből tervezzük pótolni. Mik ennek a paraméterei, hogy áll most ez a terület?
Ugye a 60-70-es évekhez képest jelentős mértékben megváltozott a világ. Hát egyrészt a világ is, másrészt pedig az űrtevékenység. Hasonló űrverseny, még hogyha jelenleg is folyik, vagy úgy néz ki, hogy elkezdődött mondjuk Kína és a nyugati világ között, az Egyesült Államok között. Úgy gondolom, hogy egy hasonló, mint az Apollo időszakban történt események, azok hát korlátozott mértékben valósulhatnának meg, illetve mindig megvan benne a veszély, hogy amikor valamelyik fél a versengő felek közül előnyre tesz szert, és a másik jelentős mértékben lemarad, akkor már nem lesz további motiváció. Ehhez képest a 2000-es években számos fontos változásnak lehettünk a szemtanúi. Az egyik az az, hogy egyrészt nem csak nagyhatalmak, jelentős nemzetek képesek arra, hogy akár embert juttassanak fel a világűrbe, hanem további szereplők léptek porondra, és már kisebb országok is tudnak műholdakat összeállítani, akár egyetemi csoportok is, kubszatokat. A világűr hozzáférhetővé vált gyakorlatilag bárki számára. Ez az egyik fontos tényező. A másik meg, hogy nem csak államok vesznek részt ebben a tevékenységben, hanem megjelentek a cégek, a magánszektor. Egyre jelentősebb szeletet vesznek ki ebből a tortából. Azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az államok szerepe itt egyre kevésbé lesz jelentős, ahogy múlik az idő. Pont ahogy említette Elon Musk nevét, ezekben az években a műholdak jelentős része, ami földkörüli pályára kerül, az ilyen magáncégek termékei, és most már nem csak arról van szó, hogy egy-egy műhold jut föl egy-egy rakétaindítással földkörüli pályára, vagy pár tíz műhold, hanem több száz, illetve tervekben vannak ugye több ezeres műhold konstellációk, műhold seregek, hogy ezeket feljutatják a világűrbe, és különböző szolgáltatásokat hajtanak végre számunkra. Említette az űrbányászat kérdését. Talán a mai, még mind a mai napig ez nem egy olyan tevékenység, ami megérné az emberiségnek, vagy bármelyik cégnek, hogy bármilyen nyersanyagot a világűrben kisbolygókon bányászon, közeli égitesteken is azt visszahozza a Földre. Nagyon drága még mind a mai napig a különböző anyagoknak a visszahozatala. Tehát eleve a felbocsátás is, természetesen pont azzal, hogy egy teljesen más filozófiát követ a SpaceX is, mint a korábban a nagy állami cégek vagy űrügynökségek. Ugye eddig meglehetősen egy kockázatkerülő magatartást folytattak az űrkutatók. Nagy megbízhatóságra mentek, és a teszteléseknél is arra mentek, hogy minden fázis tökéletes legyen, és úgy mertek csak előrelépni. A SpaceX egy jelentősen nagyobb kockázatokat vállaló, és ahogy látjuk, egyre sikeresebb és eredményesebb cég, és úgy néz ki, hogy a jelenlegi állás szerint, hogy ez az, ami igazán célra vezető. Kicsit a biztonsági követelményeken valamilyen szinten enyhítenek. Hasonlóan egyébként megbízhatóak, nincs ezzel semmi probléma, viszont továbbra is még az, hogy a világűrből a Földre hozzunk vissza bármilyen mennyiségű anyagot, az meglehetősen drága. Tehát még a nagyon ritka fémek esetében is, jelenleg még, vagy ásványok tekintetében a Földön még mindig olcsóbb bányászni. Persze ez a helyzet, ez akár pár éven, évtizeden belül megváltozhat, tehát bizonyos erőforrások, nyersanyag források olyan mértékben kimerülhetnek a Földön, hogy akár még a nem tudom, hulladékból való kitermelés révén is egyre kevésbé lesz hatékony, és egyre drágább lesz. Egy idő után ez versenyképes lehet az űrbéli bányászattal. Én úgy látom, hogy egyébként első körben nem is földi célra fog megvalósulni az űrbányászat, hanem pont azért, mert az ember visszatér a hold felszínére, terbe vette az emberiség, hogy következő célpont a Mars lesz, és a remélhetőleg a 30-as, esetleg a 40-es évek környékén ember fog eljutni a Marsra, és különböző telepeket fogott létrehozni. Itt már előjön annak a kérdése, hogy ha a Holdon, illetve a Marson szeretnénk létrehozni önfenntartó állomásokat, akkor oda a nyersanyagot már valószínűleg olcsóbb lehet a környező kisbolygókról elvinni, mint hogyha innen a Földről kéne fölbocsátani az űreszközt, és itt termelt nyersanyagokat kéne feljuttatni. Tehát ez első körben szerintem ez így fog megvalósulni, hogy először a Holdon helyi célra fognak bányászni, illetve a kisbolygókról is elsősorban a Holdra vagy a Marsra fognak szállítani nyersanyagokat, és amikor már annyira kifogytunk itt a Földön bizonyos nyersanyagokból, akkor lehet az életszerű, hogy ezeket földi használatra bányásszuk különböző égitesteken.
Na most nagyon előre lohantunk, már rögtön itt ugye a Mars kolonizációjáról beszéltünk, ami ugye tekintve, hogy ugye ez ilyen évtizedes távlatban már ugye látható dolog, ez azért egy nagyon-nagyon komoly technológiai előrelépés, már ahhoz képest is ugye, hogy a Holdat meghódítottuk, ezzel fogjuk folytatni előtte egy rövid szünet. Hírn Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője vendégem ma este.
Ez az XYZ, a jövő műsora. Itt a 98.6 Manna FM-en.
Hírn Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője vendégem ma este itt az XYZ-ben. Nagyon izgalmas a mai témánk. Különböző égitesteknek a kolonizációjáról beszélgetünk, illetve arról, hogy az űrkutatás és a tulajdonképpen az űripar, hogyha lehet így fogalmazni, az merre tart éppen előre. Ugye arról már beszélgetünk, hogy a nyersanyagbányászat valószínű egyébként a leghamarabb elérhető, eddig még nem ismert tevékenység lesz az űrben, az már egy egészen reális dolog, bár még mondjuk most nagyon-nagyon drágának tűnik. Beszéltünk ugye a Holdra való újra eljutásról, illetve arról is, hogy akár 2040 körül, vagy 2030 körül akár már a Marsra is eljuthatnánk. Ugye alapvetően, amit gyerekkorunk óta tudunk a Marsról, hogy ott alapvetően az életnek a körülményei nem adottak. Hogyan lehet mégis az, hogy tudományosan lehetséges az, hogy az ember egy ponton kolonizálja majd azt a bolygót mégis?
Hát itt első körben olyan smire kell gondolni, mint a 60-as évek végén, 70-es évek elején történt Apollo program leszállásai, tehát kis ideiglenes, első körben ideiglenes telepek fognak létrejönni, ilyen moduláris állomások, amelyeket a később a felszín alá kiásott, vagy üregekbe telepített zónák egészíthetnek ki. Tehát itt első körben azért még nem arra kell gondolni, vannak ilyen tervek, hogy földiesítsük, terraformáljuk a Marsot. Én ezt egy kicsit távolabbinak látom egy ilyen száz éves időtávlatban. De az, hogy a Marsra eljusson ember, az elvileg technikailag nem lehetetlen. Számos technikai akadálya van, amire jelenleg még nincs megoldás.
Hogyha ezek a dolgok megtörténnek, tehát hogy mondjuk adott esetben elkezdünk nyersanyagot bányászni az űrből, vagy adott esetben bármilyen állomás kialakul az űrben, akkor az hogyan hatna vissza majd a Föld gazdaságára? Tehát az, ami most már azért terv szerint megszületik, hogy itt ugye Elon Musk többször beszélt ugye a lítiumnak a bányászatáról, vagy akár az, hogy megindulna az űrturizmus, vagy tehát hogy nem is tudom hirtelen melyik ágába kapaszkodjak bele, de nagyon-nagyon sok esetben hatna vissza egyébként a Földön folyó különböző gazdasági folyamatokra. Szóval milyen összefüggés van a kettő között?
Úgy mondanám, hogy az űripar vagy az űrgazdaság már jelenleg is szerves része a földi iparnak és gazdaságnak. Tehát gondoljunk csak arra, hogy számos szolgáltatást a világűrön keresztül férünk hozzá ilyen szolgáltatásokhoz, kezdve a navigációs szolgáltatásokig, GPS, Galileo, a telekommunikációig, az időjárás előjelzés, föld megfigyelés. Tehát számos olyan szolgáltató rendszer, amit itt a Földön használunk, már a világűrbe települt. Ez csak bővülni fog a jövőben. Ugye az egyik olyan terület, amiről beszéltünk, az az űrbányászat, ami jelentősen megváltoztathatja itt a földi viszonyokat, de ugye említette, az űrturizmus egy ilyen, amely ugye idén számos olyan expedíció történt, különböző cégek, különböző magáncégek hajtottak végre vagy űrugrásokat, tehát amikor pár percre juttattak föl embereket közel a világűr határáig, illetve volt a SpaceX-nek a Inspiration 4 küldetése, ahol 4 gyakorlatilag civil ember pár napot a világűrben töltött. Tehát ez valószínűleg pont ott állunk a turizmus, űrturizmus hajnalán, és az elkövetkező években egyre több embernek lesz lehetősége arra, hogy a feljusson földkörüli pályára, vagy akár a Holdra is későbbiekben.
Ugye itt most már többször szóba került a SpaceX, ami ugye Elon Musk nevéhez kötődő űrprogramnak a neve, És hogy ahogy arra már azért utaltunk a beszélgetés elején, ő egy megkerülhetetlen elemévé vált itt a különböző űrkutatási területeknek. Ő ugye gyakorlatilag tele akarja tenni az eget különböző saját műholdakkal, amik ugye nagyon-nagyon sok kérdést és aggályt vetnek föl. Gondolom, hogy az ilyen űrjogi viták azok ezzel kapcsolatban még azért nem annyira egyértelműek, hát hiszen valaki, aki Amerikában kitalált egy programot, megvalósítja az űrben, és az nekem itt Budapesten is az égboltnak a képét megváltoztatja teljesen. Szóval itt azért szerintem van egy-kettő olyan érzékeny határterület, amivel, hogyha én jól gondolom, akkor ez nagyon-nagyon éles vitának a tárgyát képezi. Hogy van ez?
Ez így van. Valahol úgy áll ez a helyzet, hogy a szabályozás mindig a technológia mögött kullog. Tehát sokkal erőteljesebben fejlődik itt a technológia, illetve a lehetőségek, és amire eljutunk oda, hogy ezeket szabályozni lehetne, már kicsit késő. Tehát erre voltak kezdeményezések a múltban. Egyrészt még ha sikerül is szabályozni őket, akkor se mindig feltétlenül sikerül ezeket betartatni. Van olyan a világűrjogban egy olyan elv, hogy pont ami az űrbányászatnak a jellegével pont ellent mondana, tehát hogy nem lehetne egy cégnek öncélúan kibányászni a különböző nyersanyagokat és azt itt eladni a Földön, mert mindenféle ilyen erő nyersanyagforrás elvileg az emberiség közös tulajdonának kéne, hogy képezze, de valószínűleg ez soha nem fog megvalósulni, és azok fogják a szabályokat megalkotni, a végleges szabályokat megalkotni és alkalmazni, akik először bányásznak a világűrben. És erről az űrjogászok szerintem órákat, naposszakat tudnának beszélni és vitatkozni is akár.
Hogyha én jól értem és jól tudom az ezzel kapcsolatos helyzetet, akkor nagyjából most dől el, hogy ez a fajta gyarmatosítás, ami majd hosszú távon ugye az űrnek a kolonizációját jelenti, ez hogyan fog majd kinézni később, és igazából minden perc számít, nem véletlenül kezdte el Magyarország is ugye sürgetni a saját űrprogramját. Reális az, hogy nekünk egyébként az űrben lesz bármilyen olyan tevékenységünk, ami számot tevő?
Olyannyira, hogy már van is. Tehát Magyarország a főleg méretéhez, nemzeti össztermékéhez viszonyítva már eddig is jelentős eredményeket ért az űrtevékenységben. Elég csak megemlíteni azt, ugye, hogy a hetedik nemzet voltunk a világon, amelyik űrhajóst juttatott föl, vagy hát amelyik űrhajósa a világűrben járt, ugye Farkas Bertalan, de mellett számos olyan eszközt fejlesztettek az itteni kutatók és mérnökök, amelyek többek között például a nemzetközi űrállomáson hajtottak végre méréseket, illetve szolgáltató műholdak a rendszereit vagy alkatrészeit képezik. Vannak magyar űripari cégek, amelyeknek a termékeit használják nagy szolgáltató műholdakon. Tehát a világ űriparának jelenleg is szereplői vagyunk, az Európai Ügynökségnek tagállama, és ahogy említette, valóban fontos, hogy mivel egy új korszak kezdetén vagyunk, mindenki fontos, hogy ott legyünk, mert ha most nem csatlakozunk be, illetve nem erősítjük ezeket a pozíciókat, akkor elképzelhető, hogy 10 év múlva, 20 év múlva már késő lesz ehhez csatlakozni, illetve nem leszünk azok között, akik esetlegesen a szabályokat alakítják, illetve beleszólhatnak ebbe a versengésbe.
Hogy kik ülnek ennél a kerekasztalnál, azzal folytassuk, mert hogy nyilvánvalóan nem csak mi szálltunk bele ebbe az egész kérdésbe, hanem más nemzetek is már igényt tartanak ugye az űr különböző területeire. Ezzel fogjuk folytatni, előtte megint egy rövid szünet. Hírna Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője vendégem ma este.
XYZ hétfőtől csütörtökig Prekopadonáttal.
Hírna Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője vendége ma este itt az XYZ-ben, és hát ebből fakadóan az űrkutatásról és az űr különböző felhasználásának, hogy ilyen nagyon leegyszerűsítően mondjam, ezzel foglalkozunk, hiszen azért nem annyira egyértelmű, hogy mit tudunk kezdeni, és hogyan tudunk igazából hasznot húzni abból, hogy az űrben vagyunk. Ha jól értem, akkor odaültünk ez a kerekasztalhoz, ahol az űr elosztása és az különböző űrjogi kérdések eldőlnek. Milyen más nagyhatalmak vannak még ott? Nyilván gondolom, hogy az oroszok és az Egyesült Államok biztosan. Kik még azok, akik elég jelentős szerepet játszanak ebben a nagy játékban, ami most elindult?
Hát nehéz lenne felsorolni, mert igazából azt mondanám, hogy a világ országainak egy jelentős része, több mint a fele, tehát itt ilyen 100 körüli az a nemzetek száma, akinek van valamiféle űrtevékenysége. Tehát itt a harmadik világ országainak vannak műholdjaik, például geostacionérős pályán, és használják ezeket a műholdas adatokat arra, hogy például hogy terményt becsüljenek, vagy földi katasztrófákat megfigyeljenek, előrejelezzenek. Tehát ez sokkal szerteágazóbb, tehát már most olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok szereplős a pálya. Természetesen továbbra is megvannak a nagy tradicionális űrnemzetek, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, illetve az Európai Űrügynökség és annak tagállamai, India, de egyre több szereplő van. Hát gondoltunk csak arra, hogy nemrég ugye az Egyesült Arab Emirátusok állított Mars körüli pályára űrszondát, ami működik, tehát eléggé kis országok is jelentős tényező tudnak válni. Magyarországnak a szerepe az lehet, hogy azokat a területeket beazonosítja, illetve hát már beazonosított olyan területeket, ahol világszínvonalú eredményeket tud elérni, illetve már bizonyított, vagy olyan terület, amik rések, tehát még nincsenek úgymond elfoglalva a palettán. Teljes egészében a teljes spektrumot úgy, mint az Egyesült Államok, vagy Kína nem tudjuk lefedni, tehát értelemszerűen Magyarország soha nem fog, vagy hát még jó szívig nem fog például űrállomást építeni, vagy holdprogramot indítani önerőből, vagy akár önerőből saját rakétaprogramot. Ezek a nagy nemzeteknek a feladata, illetve ezek nemzetközi együttműködésekben tudnak megvalósulni. Viszont vannak olyan szűk területek, mint például az űrhajósok sugárvédelme, az őket érő sugárzás detektálása, amivel mi is foglalkozunk az Energiatudományi Kutatóközpontban, ahol a vezető nemzetek között vagyunk, és meghatározóak ezen a területen.
Sőt, hogyha jól tudom, akkor van egyébként egy műszer, ami gyakorlatilag az űriparral egyidős, és minden alkalommal az űrben jár, hogyha valamilyen expedíció útnak indul, és ez egy magyar találmány.
Itt gondolom a pillére gondol, igen, hogy az egyik olyan műszer, ami hát a legnagyobb hírnevet hozta az hazai űrszakmának. Az első példányát még Farkas Bertalan vitte föl a Szaljut 6 fedélzetére 1980-ban, és gyakorlatilag az összes állandóan lakott civil űrállomásra eljutott, a kínai kivételével, tehát ami most jutott föl nemrég, a Space Shuttle-ön, tehát az amerikai űrsiklón használták, és mind a mai napig az egyetlen olyan sugárdózismérő, amit űrséták során használnak űrhajósok, még az amerikai űrhajósok is, és egy szolgálati rendszer része, tehát nem egy kísérleti eszközről van szó, hanem a nemzetközi űrállomásnak az egyik szolgálati berendezése, az a hazai fejlesztésű pille, dózismérő. Tehát ez egy nagyon fontos és nagy megbízhatóságú rendszer, amiről beszélünk. Részben ennek eredményeképpen például meghívták a kutatóközpontunkat arra, hogy a pár év múlva felbocsátandó Gateway űrállomásra, ez a hold körül keringő űrállomás lesz, az ottani dózismérő berendezésnek a koncepcióját kidolgozza. Tehát nagyon fontos a szerepünk ezen a területen.
Tekintve, hogy ennyi ország tart igényt arra, hogy ebbe beszálljon, és ugye szó volt arról, hogy akár több ezer mesterséges égitest is felkerül majd, kilövésre kerül majd, vagy föld körüli pályára lesz állítva, akkor azért jogosan merül fel a kérdés, hogy hol van a határ annak, hogy ez a mennyiségű űrszemét keletkezik folyamatosan?
Talán a határán vagyunk. Egyre több olyan intézkedés van, illetve próbálják megelőzni azt, hogy ez a szám ez tovább növekedjen. Tehát, hogyha már fölbocsátottunk valamilyen hasznos űreszközt, az lehetőleg az élete végével, vagy térjen vissza a Földre, égjen el akár a légkörben, vagy olyan pályára kerüljön, ahol a későbbiekben nem ütközhet más mesterséges égitesttel. Erre egyre több a szándék, viszont egy nagyobb számba is jutnak föl ilyen műholdak. Egyelőre még kísérleti fázisban van mindaz, hogy hogyan távolítsuk a már fent lévő űrszemetet, tehát használaton kívüli űreszközt, törmeléket, illetve hogy hogyan tudjuk minél jobban újrahasznosítani azokat az eszközöket, amik már fönn vannak földkörüli pályán. Lehet itt arra gondolni, hogy már használaton kívüli műholdaknak az újraélesztése, újratöltése, üzemanyaggal ellátása, vagy szimplán csak eltávolítása a földkörüli pályáról.
Gondolom, hogy itt is igaz az, hogy a szabályozás az tulajdonképpen kullog az események után, és nem feltétlenül van arra nemzetközi precedens vagy jogi állásfoglalás, hogy kinek a dolga az, hogy feltakarítsa azt a szemetet, ami tulajdonképpen most már azért kering körülöttünk néhány éve.
Hát igen, általában ami alapszabály az, hogy a felbocsátó állam felelős az okozott kárért. Ez elsősorban mondjuk a föld felszínén. Tehát, hogyha lezon egy műhold, vagy egy űrállomás darab, és az kárt okoz a föld felszínén, akkor a felbocsátó állam a felelős ezért, akkor is, hogyha egy magáncég bocsátotta ezt föl. De alapjában véve ez a szabályozás azért nem annyira szigorú, olyan értelemben például, hogy időről időre egy-egy nagy hatalom például azzal demonstrálja az erejét, hogy illetve a képességeit, hogy egy műholdot használt, kívüli műholdot lelő például. Tehát volt erre példa, ilyet eljátszott adtak a különböző nagyhatalmak, ami ugye minden egyéb kezdeményezés ellen hat. Tehát amikor egy ilyen mesterséges műholdat eltalálnak egy másik eszközzel, akkor számtalan kisebb apró törmelék keletkezik, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint hogyha fölbocsátanánk mondjuk még pár 10 vagy 100 műholdat a világűrbe. És sajnos erre még az elmúlt időszakban is volt példa. Szerencsére, akik már ilyet végrehajtottak, azok többiet általában nem akarnak végrehajtani, de mindig van egy-egy új szereplő, aki szereti ezt a képességét demonstrálni. Tehát erre mindenképp szükség lenne, hogy ez a gyakorlat ez megszűnjön.
Arról már beszélgetünk, hogy mik a távlati tervek és lehetőségek az űrkutatás területén, és hogy merre haladunk tulajdonképpen ebben az egész szektorban. Mi viszont a közvetlenül előttünk álló és nagyon izgalmas olyan vívmány vagy innováció, amire érdemes odafigyelnünk most?
Én már azt mondanám, hogy ami említésre méltó, az újabb holdprogram lesz. Tehát az, hogy az alacsony földköli pályáról, tehát a föld felszínétől számítva pár száz, 1-2000 kilométeres pályamagasságokig eléggé már rutinszerűen használjuk ezeket a pályákat, különböző szolgáltató műholdak százával, ezrével működnek a föld körül térségben. A következő nagy lépés az lesz, hogy ezt a térséget nem elhagyjuk, hanem kiterjesztjük, és ezt divatos szóval ilyen ciszlunáris térségnek szokták hívni a holdat és annak a közvetlen környezetét. Tehát elkezd kiépülni a hold körül is különböző műholdas rendszerek, akár navigációs, akár telekommunikációs rendszerek. Ezeket már most kezdik fejleszteni annak érdekében, hogy elősegítsék a későbbi hold telepeknek a létrejöttét. És mivel a holdi űrállomás is pár éven belül hold körüli pályára állhat, itt szerintem egy dinamikus fejlődésnek leszünk szemtanúi, és egy hasonló környezet fog kialakulni a holdon és a hold környezetében, mint jelenleg a föld körüli térségben.
Akit mindez, amiről ma este beszélgetünk, egy kicsit bővebben érdekel, az űrkutatás tematikájához kapcsolódó előadás keretén belül erről többet megtudhat a CEU Határtalan Tudás előadássorozatának a következő epizódja vagy előadásaként, ami most október 15-én lesz. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt volt és beszélgethetünk mindenről.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hírn Attila, az Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumának a vezetője volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, mindenkinek jó egészséget. Én Prekop Adonát vagyok, nagyon hálás a figyelmetekért, jó éjszakát!